kapni, de tulajdonképpen ugyanazt a feladatot fogja ellátni, mert az önkormányzatnak finanszírozási problémái vannak.
És ez nem egyedi, mert én jó magam Vas megyéből is tudnék több ennél durvább példát is felhozni. Önök nem tudnak ez ellen föllépni?
Hát ez az a helyzet, amikor az önkormányzatok, mint intézmény fenntartók kerülnek olyan anyagi helyzetbe, amikor a kötelező feladataikat nem tudják ellátni, nem tudnak bért fizetni, vagy múlt héten tanítási szünet volt egy településen, mert olyan közüzemi hátralék számlái voltak az önkormányzatnak, hogy a közoktatási intézményben nem volt fűtés. Tehát ezek a nagyon-nagyon apró filléres, de nem filléres, hanem nagyon komoly gondok azok, amit ma igazán szorítják a közoktatást. Szorítják a pedagógusnak a túlterheltsége, az óraszáma és kötelező óraszám mellett az a rengeteg feladat, amit végeznie kell. Tehát ezeken kellene először változtatni, ezeken kellene könnyíteni, és biztos, hogy akkor a közoktatásban az az óhajtott minőségi változás, minőségi javulás, és az a rend, amire mondjuk részletesen nem tértünk ki, hogy a rend alatt ki mit ért, az is egy kicsit helyreállna. Túlterhelt, agyonhajszolt pedagógusoktól ilyen követelményeknek már nagyon-nagyon nehezen tudnak csak megfelelni. Pedig, és nem is várható el.
Pedig, hogyha visszakanyarodunk oda, hogy a forrás hiányra vezethető vissza sok minden, akkor, hogyha körülnézünk a világban és Magyarországon, hát rövid távon nem sok sanszot látunk, gondolom sem ön, sem én legalábbis, arra, hogy valahonnan pénz termelődik, vagy áttehető a közoktatásba, tehát rövid távon semmiképpen nem várható áttörő megoldás.
Ha még szabad egy mondatot, ez a közoktatási törvényről szóló koncepció megvalósulása esetén a közoktatási rendszerbe több száz milliárd forintot kellene beletenni.
Ennek nincs realitása.
Több száz milliárdot. Tehát egy olyan anyagról beszélünk és vitázunk, aminek az anyagi fedezete nincs meg. Tehát megint a kollégákban egyfajta illúziót kelt, és ennek reális végrehajtásához a pénzfedezet hát nem nagyon látszik.
Galló Istvánénak, a pedagógusok szakszervezete elnökének köszönöm szépen, hogy megtisztelt és eljött hozzánk.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Következnek a Klubrádió hírei.
3:30 múlt egy perccel, jó napot kívánok, Kovácson Veronika vagyok. Valódi megoldásokat szorgalmaz az ombudsman a diszkó tragédia kapcsán. Szabó Máté a hatósági ellenőrzés fontosságára figyelmeztet. Álláspontja szerint az alkalmi razziák, büntetések nem elegendőek. Az önkormányzatok összehangolt engedélyezési és ellenőrzési tevékenysége alapvető feltétele a tragédiák elkerülésének. A közlemény szerint az Állampolgári Jogok Országgyűlési biztosa nem először teszi közzé az önkormányzatok engedélyezési, ellenőrzési feladataival kapcsolatos véleményét. A budapesti Terézvárosi Vesz-Balkán szórakozóhelyen szombat éjszaka a diszkóból kiáramló tömegben 3 fiatal lány vesztette életét. Halálukat a budapesti rendőrfőkapitány közlése szerint hulladás okozta. A történtek miatt 5 embert vettek őrizetbe, és kezdeményezték előzetes letartóztatásukat. Európai munkaadói és munkavállalói szervezetekkel egyeztetett Gödöllőn a magyar elnökség, illetve a soron következő 2 elnökséget adó ország képviselői. A találkozón a magyar szakszervezetek képviselői közül részt vett többek között Borsik János, az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének elnöke, valamint Gaskó István, a Liga elnöke is. A megbeszélésen az Európai Bizottság képviseletében jelen volt többek között Andor László, az Európai Bizottság foglalkoztatásért is felelős biztosa. A szociális platformmal tartott munkaülést követően a miniszterek és államtitkárok első munkaülése a program szerint most délután kezdődik. Az informális ülés első műhely beszélgetésén az európai fiatalokkal kapcsolatos foglalkoztatás politikai kérdések lesznek terítéken. Ingyenesen helyezi ügyvédi letétbe a nyugdíjpénztári átlépők jogfenntartó nyilatkozatait a VDS. A vegyipari szakszervezet úgy nyilatkozott, bárkitől átveszi és ingyen helyezi ügyvédi letétbe azokat a nyilatkozatokat, amelyek rögzítik, hogy annak aláírója a pénztári törvény hatására, vagyis kényszerből került vissza az állami nyugdíjrendszerbe. A VDS szerint ez az eredeti állapot megtartásának biztosítéka arra az esetre, ha az alkotmánybíróság megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi a pénztári törvényt. A jövőben akár 100 000 forintba is kerülhet, ha valaki az utcáról beinteget a börtönbe. A belügyminisztérium elképzelése alapján súlyos pénzbüntetést kellene fizetniük azoknak, akik a közterületről bekiaválva vagy kézjelekkel próbálnak kapcsolatot teremteni a büntetés végrehajtási intézetekben a fogvatartottakkal. A tervezet indoklása szerint többen panaszkodtak arra, hogy a börtönben fogvatartottakkal hozzátartozóik az objektummal szemben lévő magánlakások előtti közterületen, vagyis járdán vagy előkertben tartózkodva veszik fel a kapcsolatot. A lakossági bejelentésekben az áll, az integetők egyre sűrűbben jelennek meg, illetve olykor garázda magatartásukkal, állandó bekiabálásukkal nagy mértékben zavarják a lakók nyugalmát. Ami az időjárást illeti, szerdáig reggelente ködre, napközben alapvetően napos időre számíthatunk, hajnalban fagypont körül lesz majd a hőmérséklet, délutánonként 6-8 fokig melegszik a levegő. Csütörtöktől keddig valószínűleg már jelentősen csökken a hőmérséklet, reggelenként jellemzően fagyni fog, csütörtökön pénteken pedig havazás is várható. És hírek és időjárás jelentés legközelebb 4 órakor itt a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától. Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Többször volt már szó, és remélem lesz is ebben a műsorban, a hátrányos helyzetű, illetve a fogyatékkal élők, vagy a megváltozott munkaképességűekről, esélyeikről, és leginkább azzal a szándékkal szoktam én erről beszélgetni, hogy segítsünk, vagy hogy jobban megismerjük, hogy milyen lehetőségeik vannak, mert amikor a munkavilágáról beszélünk, nagyjából mindig az egészséges emberek munkahelyi lehetőségeiről szoktunk beszélgetni, legalábbis a közbeszédben ez van elterjedve. Remélem, hogy egy lépéssel tovább kerülünk, ugyanis vendégem a stúdióban Vég Katalina, Szalvavita Alapítvány ügyvezető igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És kezdjük azzal, illetve én gyorsan hozzáteszem, hogy ez a Szalvavita Alapítvány 93-ban jött létre azzal a céllal, hogy az értelmi sérült embereknek segítsen a munkavilágába, a társadalomba való beilleszkedésébe. És amilyen régen vannak, ahhoz képest azt gondolom, hogy nagyon keveset tudunk önökről, és egyáltalán arról, hogy hogyan tudnak működni, milyen eredményeik vannak, és talán ami még a legfontosabb, hogy tényleg reményt tudnak adni azoknak az embereknek, akik értelmi sérültek, de ugyanolyan emberhez méltó életet szeretnének élni.
18 éve működik az alapítvány, 93 óta, hogy ez elhangzott, ez elég hosszú idő, ahhoz is nagyon nagy változások történtek azóta, azt hiszem, ezen a területen a magyar társadalomban, meg egyáltalán a magyar munkaerőpiacon is. Mi kezdettől fogva kifejezetten értelmi sérült embereket segítünk, azért, mert úgy érezzük, hogy ők az a célcsoport, akik a legkevésbé tudják a saját érdekeiket jól érvényesíteni.
De ők enyhe, középsúlyos vagy súlyos értelmi fogyatékosok, mert azért, aki egy kicsit benne van, az tudja, hogy ez 3 csoport, és az enyhék munkahelyi esélyek is a legjobbak, mert ott enyhe sérülésről van szó, ugye szóban is benne.
Így van, tehát az lévén, hogy mi nyílt munkaerőpiacra szeretnénk segíteni őket, valóban igaz, hogy az enyhén értelmi sérült ügyfeleknek van erre a legnagyobb esélyük a mai magyar befogadó közeget tekintve. Előfordul egyébként, hogy középsúlyos értelmi sérülteket is sikerül elhelyezni, de ez a kisebb százalék, ez tény.
Nagyobb az elutasítás?
Jellemzően azokban az esetekben már látványosabb vagy komolyabb problémák jelenhetnek meg, akár a viselkedésben, akár a kommunikációban, akár a teljesítő képességben. Tehát nagyobb kompenzációt igényelne tulajdonképpen a munkáltatók részéről a befogadás, és ez azért ma még nem jellemző Magyarországon. Azt hiszem, külföldön jobban jellemző egyébként nyugaton.
Van-e mentorhálózatuk? Tehát arra gondolok, hogyha egy értelmi sérült embert sikerül is elhelyezni, azért kell egy folyamatos mentorálás. Tehát oda kell figyelni, ott kell lenni, végig kell kísérni, hisz ő pont attól más, mint a többi, mint egy átlag.
Mi nagyon speciális módszerrel dolgozunk ezen a téren, ezt úgy hívják, hogy támogatott foglalkoztatás módszer, és ezt az Egyesült Államokban dolgozták ki már jó sok évtizeddel ezelőtt, és az alapítványunk honosította meg Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy mi egy nagyon intenzív felmérési, felkészítési fázison megyünk át az ügyfeleinkkel együtt, és a munkahelyeken is ott vagyunk, amikor nekik állást keresünk, amikor őket betanítjuk a munkahelyen, illetve az utókövetés is része ennek a folyamatnak. Most azt mondanám erre, hogy azért folyamatosan nem kell, hála Istennek, ott lenni mellettük, tehát mi olyan ügyfeleket közvetítünk azért, akik egy viszonylag rövid betanítási szakasz után, amikor még ott vagyunk velük, ők már önállóan végzik a munkájukat utána. De az is biztos, hogy azt viszont felajánljuk neki is, meg a munkáltatónak is, aki őt foglalkoztatja, hogy bármikor minket kereshetnek. Tehát fél év múlva, egy év múlva, 10 év múlva mi ott vagyunk, és rendelkezésre állunk, hogyha bármi probléma van.
Én amikor láttam ilyen fogyatékosok foglalkoztatását, és lehet, hogy én mindig rossz helyen voltam, és rossz időben, szóval a diótörés, meg ilyen borzasztó, számomra azért borzasztó munkák, mert ilyen nagyon monoton, nagyon kemény munka, amit azt gondolom, hogyha az embert ráviszi a kényszer, egy ideig lehet csinálni, de egy életen át nem. Meg egy csomó olyan munka, ami nekem igazából nem volt, nem azt jelentett, hogy ez egy hasznos, ez egy értelmes munka, hanem az, hogy kitöltsék valahogy az idejét, és nem is akarok több példát mondani, mert senkit sem szeretnék megbántani. Tehát, hogy emberhez méltó munkát tudnak-e nekik találni, mert hogy valahogy úgy érzem, hogy Magyarországon még ez sem olyan evidens.
Hát sok minden nem evidens. Én feltételezem, hogy ön valamiféle védett körülmények közötti foglalkoztatást látott, mert nyílt munkaerőpiacra közvetítjük az ügyfeleinket, ami azt jelenti, hogy olyan munkakörökben, ahol ők egészséges emberekkel, vagy nem fogyatékos emberekkel dolgoznak együtt. Tehát mondjuk ő az egyetlen értelmi sérült azon a munkahelyen, vagy mondjuk vannak ketten. Tehát ez azt is jelenti, hogy ők olyan munkaköröket töltenek be, amit egyébként nem fogyatékos emberek szoktak betölteni, vagy ugyanazt a pozíciót mellette betölti egy nem fogyatékos ember is, és hát akkor ebből következik az is, hogy ezek teljesen szokványos munkakörök, és számunkra nagyon fontos, hogy ezek értelmes munkakörök legyenek, és ugyanolyan megbecsülésben, fizetésben, munkakörülményekben, munkafeltételekben részesüljenek ők is, mint az összes többi munkatársa, aki azon a munkahelyen dolgozik.
Azt mondta, hogy egy nagyon hosszú előkészítési folyamattal kezdődik ez az egész, akkor most gondolatban vigyünk végig egy ilyen leendő munkavállalót. Tehát hogy kezdődik, mi történik, és utána mi történik, azt gondolom, hogy jobban megértjük, meg nyilván a munkahelyek is jobban megértik, és talán nagyobb bizalommal lesznek, hogyha megkeresik őket.
Nagyszerű lehetőség, köszönöm szépen. Ez úgy történik általában azért, hogy olyan sérült emberek, akik dolgozni szeretnének, megkeresnek minket. Jellemzően ilyenkor egy várólistára kerülnek nálunk, ugyanis kevesebb a kapacitásunk a finanszírozásnál fogva, mint amennyi ügyfelet el kellene látnunk. Amíg a várólistán vannak, addig ők különböző kérdőíveket töltenek ki, amiket mi a családjuknak is, nekik is eljuttatunk, és egy alapos felmérésen mennek keresztül. Ez jelenti ezt a kérdőíves felmérés, jelent személyes interjút, beszélgetés, jelent különböző teszteket, ebben vannak intelligencia tesztek, munkavállalási tesztek, mindenféle tesztek, amikkel mi fölmérjük őket. Nagyon sokat beszélgetünk velük, és készül velük, hogyha úgy érezzük, hogy ők tényleg az a célcsoport, akiknek mi segíteni tudunk, egy munkavállalási terv, amit közösen dolgozunk ki velük, és ebbe szerepel az, hogy tulajdonképpen milyen konkrét irányba induljunk el állást keresni. Ezután kezdődik egy felkészítési szakasz. Többségében olyanok jönnek hozzánk, hogy soha életükben nem dolgoztak. Persze. Mondjuk 5-10 éve otthon ülnek, nem csináltak semmit.
Vagy éppen egy speciális szakiskolából lépnek ki.
Vagy éppen frissen lépnek ki egy ilyen speciális középiskolából. Igen, tehát nincsen munkatapasztalatuk jellemzően, úgyhogy nálunk a felkészítés során van rá lehetőség, hogy munkatapasztalatot szerezzenek nyílt munkaerőpiacon.
Ez mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy
elviszik próba munkára?
Igen, mi munkapróbának hívjuk, majdnem tökéletes is volt a fogalmazás. Vannak olyan munkahelyek, akikkel szerződésben állunk évek óta, és ez azt jelenti, hogy mehetünk hozzájuk egy-egy napra, egy-egy fél napra kipróbálni különböző munkaköröket. Ezért ők nem adnak fizetést, hanem a lehetőséget adják, hogy mi oda menjünk. Egyébként van egy ennél sokkal intenzívebb programunk is azok számára, akiknek hosszabb idő szükséges erre a felkészülésre, ezt munkahelyi gyakorlatprogramnak hívjuk, ez a saját programunk, ez is már 10 sok éve működik. Ez egy ilyen 3 hónapos körülbelül folyamat, ahol ők több munkahelyre hosszabb ideig járnak ki segítővel, és elméleti oktatásban is részesülnek, tehát ez arra szolgál, hogy ők felkészüljenek a munkavállalásra. Most ha ez mind lezajlott, akkor elkezdünk már konkrétan állást keresni, ebben is ott vagyunk végig az ügyfeleinkkel, tehát megtanítjuk őket önéletrajzot írni, telefonálni, állásinterjúra egyáltalán fölkészülni, elmenni
és
ott.
És aki nem tud, eleve kiesik?
Hát, aki nem tud már egy állásinterjú folyamaton átesni, mondjuk mi nagyon speciális dolgokat is szoktunk javasolni a munkáltatónak, hogy milyen legyen egy állásinterjú, tehát sokszor nem egy hagyományos állásinterjút kérünk az ügyfeleinknek, hanem például munkainterjút, ami azt jelenti, hogy oda megy és elvégzi azt a feladatot, és ha el tudja végezni, akkor az egy sikeres állásinterjúnak számít, tehát ennek is vannak azért különböző formái, és akkor, ha megvan a munkahely, akkor mi ott maradunk vele 1-2 hétig, 1-2 napig, attól függ, hogy kinek mire van szüksége, hogy betanítsuk neki a munkafolyamatokat, összeismertessük a munkatársakkal, felkészítsük ott a közvetlen környezetet is.
És ha kiderül közben, hogy nem tudja ő elfogadni azt a közeget, vagy a közeg nem tudja őt, akkor onnan segítenek, hogy kijusson, és keresik a következőt?
Így van, így van. Hála Istennek azért olyan alapos az előkészítés, hogy ez nagyon ritkán fordul elő, hogy ott kiderül, hogy valaki nem tudja ezt abszolválni. És utána az utókövetés, ahogy mondtam, az alkalomszerű, eleinte rendszeresebb, és aztán egyre ritkább, és utána alkalomszerűvé válik. Tehát tulajdonképpen ez a folyamat.
És gyakorlatilag a munkáltató is tartja akkor, ha kell, az alapítvánnyal a kapcsolatot, jelzi, hogyha probléma van. Tehát arról az oldalról is jön egy viszony.
Így van, hát mi azért rendszeresen keressük a munkáltatókat is, ahogy mondtam, egyre ritkuló rendszerességgel, sőt a munkáltatók számára azért nagyon speciális programjaink is vannak ezen túlmenően. Tehát ő számukra mi speciális tréningeket nyújtunk igény esetén, sőt sok munkáltató ott akad el már a legelején, hogy azt se tudja, hogy milyen munkakörök jöhetnének szóba mondjuk egy fogyatékos ügyfélnek. Tehát akkor mi kimegyünk és fölmérjük az egész munkahelyet, hogy ott milyen munkakörök vannak, milyen típusú fogyatékossággal dolgozhatnának ott emberek, milyen feltételeket kellene esetleg átalakítani, vagy módosítani ehhez. Tehát elég sokféle szolgáltatásunk van a munkáltatók számára is.
Többször elhangzott itt, hogy ez a nyílt munkaerőpiac. Ezen belül is azért vannak jó, meg rossz munkák, meg vannak érdekes, meg unalmas munkák. Nyilván nem kérem, hogy sorolja föl mind, mert remélem, hogy olyan sok van, hogy elmenne rá a műsoridő, de azért a két véglet között, hogyha egy párat felsorolna, azt megköszönném. Tehát, hogy miket csinálnak? Gondolom, van adatrögzítő közöttük nagyon sok.
Olyan nagyon sok egyébként nincs, de előfordul. Igen, egyébként jellemzően inkább az autista ügyfeleink között vannak adatrögzítők.
De hát náluk jobb memóriája embernek nincs.
Igen,
szóval...
ők nagyon be szoktak válni ezekben a munkakörökben. Hát azért jellemzően az értelmi sérült ügyfeleknek az egyszerűbb betanított munkák azok, amik megfelelőek. Ebbe lehet csomagolás, címkézés, szalagmunka. Tehát ezek között vannak olyan munkák, amiket mi esetleg ilyen rémülettel figyelünk, hogy ezt egy életen keresztül, és van köztük, ezt sem mondom, hogy mindenki, de nagyon sokan vannak köztük, akik ezeket sokkal jobban bírják az átlagnál, ezeket a monoton munkákat. Nekünk van ügyfelünk, aki 10 éve egy szalagon dolgozik egy gyárba, és jól érzi ott magát.
Mert neki az a rend, az a rend.
Igen,
az
két műszakban dolgozik, és 10 éve boldogan ott van. Tehát körülöttem már mindenki lecserélődött egyébként, a nem fogyatékos munkatársak közül nagyobb a fluktuáció. Egyébként ez is jellemző, hogy pont olyan munkakörökben ők nagyon kitartóak, nagyon lojálisak, nagyon sokáig bennmaradnak, ahol egyébként óriási a fluktuáció. És például a munkáltatóknak ezért is éri meg őket foglalkoztatni most anyagilag, ha nézzük, mert kevesebbet kell költeni a toborzásra, meg az új emberek kiválasztására.
Hát, hogy mennyire éri meg nekik, és hogy van-e annak látszatja, hogy megváltozott a törvény, és bizony már 1 millióba is belekerül az, hogyha valaki nem hajlandó ilyen munkaerőt foglalkoztatni, azt egy perc múlva fogjuk megvitatni, úgyhogy kérem, hogy maradjon itt.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Reklám. Kedves hallgatónk! 20 évvel a rendszerváltás után a média kiszolgáltatottabb, mint azt józan észre korábban bárki képzelte volna. A Klubrádió csak nem egy évtizede szolgálja a vélemények szabad nyilvánosságát. Napjainkban már szinte az egyetlen ilyen fórum. Az ön közreműködése hallgatóként és véleményalkotóként a rádió számára nélkülözhetetlen. Mostantól azonban másfajta segítségre is szükség van. Az elmúlt 2 év során részben a válság következtében, részben a piaci szereplőknek a vélt vagy valós elvárásokhoz való igazodása miatt oly mértékben zsugorodott a reklámpiac, hogy a rádió működését nem fedezik a hirdetési bevételek. Azért fordul önhöz a Szabadsávért Alapítvány, hogyha teheti, lehetőségeihez mérten, jelképesen fogadjon örökbe évi 12 műsorpercet 12 000 forintért, hozzájárulva az immár több 100 000 állampolgár által igénybe vett szolgáltatás fenntartásához. Minden perc számít. Az alapítvány számla számát a 0640 555 000-as telefonszám felhívásával, vagy a www.klubradio.hu honlapon ismerheti meg. Önök a Klubrádió műsorát hallgatják. Kérjük, most is telefonáljanak.
Tudom, hogy nehéz elfeledni mindazt, amit nem lehet, de ne add fel a szíved mélyéni szép reményeket.
Reklám hangzott el.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Folytatjuk a beszélgetést Vég Katalinnal, a Szalva Vita Alapítvány ügyvezető igazgatójával, akit azért kértem meg, hogy jöjjön be, és egy kicsit ossza meg velünk az alapítvány működési mechanizmusát, mert hogy én tudom, illetve most már a hallgatók is tudják, hogy értelmi fogyatékos embereket segítenek ki a nyílt munkaerőpiacra, amilyen nagyon szárazon hangzik, vagyis ez azt jelenti, hogy ugyanolyan munkahelyeken tudnak dolgozni, mint a nem értelmi fogyatékos embertársaik, és nem csak, hogy segítenek nekik oda bejutni, hanem követik is őket, felkészítik rá, és ott hagytuk abba, hogy azt szerettem volna megkérdezni öntől, hogy mennyire változott meg Magyarországon, és az elmúlt egy évről beszéljünk a helyzet. Ugye tudjuk, hogy a törvények megváltoztak, 1 millió forintot kell fizetni minden cégnek, hogyha 20 fő fölött nem foglalkoztat, megváltozott munkaképességű, tehát akár értelmi fogyatékos embert is. Ez adott-e egy impulzust, egy erős impulzust a magyar vállalkozásoknak és cégeknek? Tehát többen ajánlanak-e munkát az önök által védett, nem akarom kimondani, hogy értelmi fogyaték, tehát a fogyatékos embereknek?
Feltétlenül adott egy lökést ennek a folyamatnak, úgy vettük észre, tehát elég nagy tömegben jelentkeztek nálunk tavaly a munkáltatók, akik szerettek volna bármilyen megváltozott munkaképességű embert foglalkoztatni, ugye ez bármilyen megváltozott munkaképességű emberre vonatkozik ez a jogszabály. Inkább azt láttam problémának ebben, hogy nagyon felkészületlenül jelentkeztek ezek a munkáltatók jellemzően.
Tehát meg kellett őket tanítani, meg kellett őket...
És elég irreálisak voltak az elképzeléseik a megváltozott munkaképességű emberekről, meg azoknak a teljesítményéről, meg a számáról. Tehát sajnos generálta ez a jogszabály azért egy ilyen túlkeresletet, vagy hogy is mondjam.
Igen.
Ugyanis a megváltozott munkaképességű emberek, ahogy mondtam, hogy a fogyatékos emberek között is nagyon sokan vannak olyanok, akik nagyon régóta be se kerültek a munkaerőpiacra, vagy kiestek onnan. Tehát ha ezt mondjuk 5-10-15 évben mérjük, most hirtelen őket visszarángatni, úgymond a munkaerőpiacra lehetetlenség, mert felkészülést igényel az az oldal is.
Ezt megértették? És erre a felkészülést, tehát erre adnak időt, vagy esetleg az alapítványt segítik abban, hogy ezt a felkészülést nagyobb számú ember, tehát hogy többekhez el tudjanak ezzel jutni?
Hát ez a folyamat sajnos problémás. Ugye ez az történt, hogy sem a munkavállalók, tehát a megváltozott munkaképességű emberek tulajdonképpen nem érdekeltek annyira abban, hogy visszakerüljenek.
De sokan vannak, akik szeretnének.
És hiányzik az a kapacitás is valóban, amit mi csinálunk, azok a szervezetek. A mi finanszírozásunk sem megoldott, tehát nem csak a magunkéről beszélek, hanem az összes ilyen szervezetnek a finanszírozására.
Miért nem lett meg, amit mond?
És a munkáltatók részéről viszont óriási lett ugye az igény, hogy ők gyorsan, minél gyorsabban szabadulni szeretnének ettől a büntetéstől, érthető gazdasági okokból, és ők nagyon gyorsan szerettek volna ilyen emberekhez jutni nagy tömegben. De hát azért nagy tömegben ilyen embereket foglalkoztatni, az is egy jelentős felkészülést igényel. Úgyhogy mi minden munkáltatóval, aki hozzánk fordult, azt hiszem, hogy sikerült megértetnünk, hogy ez egy lassúbb folyamat lesz, és ezt jól elő kell készíteni. Sokan ezt meg is értették, és részt vesznek velünk együtt ebben a hosszabb folyamatban. Nagyon jó sikerek, tehát sikeres folyamatok ezek. A hirtelen nagy tömegű elhelyezés felkészületlenül arról viszont sok helyen kiderült, hogy az nem volt sikeres. Tehát onnan kipörögtek az emberek jellemzően.
Akkor térjünk vissza arra, amit itt ebben a műsorban már elmondtak elég sokan, mégpedig szakértő emberek is, és most ön a másik oldalról is megerősítette, hogy egy fogyatékos jó munkaerő az hűségesebb, kitartóbb, azt kell mondani, hogy talán még jobb munkaerő is, mint egy nem fogyatékos, mert hogy a kötődése, a ragaszkodása erősebb, megbízható, hogyha tényleg megtalálják neki azt a munkát, ami az övé. De gondolom, hogy ezt a legnehezebb. Mennyire tipikus az, hogy valakit elhelyeznek valahova, aztán be kell látni fél év múlva, hogy ez nem az ő ruhája, akkor kitartóan keresnek számára tovább, vagy még ebből is kikerül szegény, és reménye sincs arra, hogy dolgozom, mert hogy nagyon sok értelmi fogyatékosnak, legalábbis ezt mondják megint csak szakértők, nem is a pénz miatt fontos, hogy dolgozzanak, hanem a lehetőség miatt, hogy a társadalom hasznos tagjainak érezzék magukat. Most ez bármennyire is ilyen elcsépelt szövegnek tűnik, a szó igazi értelmében, hogy neki is van értelme fölkelni, elmenni és dolgozhat.
Sok dologra kéne gyorsan válaszolni, azt gondolom, hogy mind a kettő igaz, tehát nagyon fontos nekik az, hogy értékesnek érezhessék magukat az életbe, de a pénz természetesen az is nagyon fontos, mert ugye ezek jellemzően azért egykereső családok, ahol az egyik szülő mondjuk feladta a munkáját azért, hogy az értelmi sérült gyerekét nevelje, vagy hát intenzívebben vele tudjon lenni, tehát ez sokféle szempontból fontos nekik. Azt is mondanám, hogy az, hogy ők nagyon jó munkaerő, megbízható, lojális munkaerő, ezt ugye én mondom, ez nem annyira meggyőző. Egyébként én azért tudom ezt mondani, mert nekem a munkáltatók jelzik ezt vissza, tehát én ezt a munkáltatóktól barátaimtól tudom, akik egyébként hála Istennek egymásnak is elmondják, nem csak nekem. Igen, nem
és
csak nekem.
És hogyha mondjuk beválik egy ilyen munkaerő, akkor azt mondja az adott munkáltató, hogy akkor még kettőt bemerek vállalni?
Így van. Tehát sokszor például ebből a gyakorlatos programból, ahová gyakorlatozni járunk, azok a munkahelyek is először csak gyakornokokat fogadnak, aztán később rájönnek, hogy tulajdonképpen akkor ők munkaerőt is szívesen várnának ebből a célcsoportból. Tehát ez egy nagyon jó folyamat, és mi meg rendszeresen teremtünk fórumot arra a munkáltatóknak, hogy egymással találkozzanak, és egymásnak is átadják ezeket a jó gyakorlatokat, vagy ezeket a tapasztalatokat.
Tehát ez az alapítvány, mint egy ütőér működik.
Hát mindenképpen szeretnénk kicsit ilyen, hogy is mondjam, életre hívni ilyen új fajta megoldásokat és kommunikációkat, akár a munkáltatók között is. Tehát mi például kezdeményeztünk egy egyesületet is, amit végül a munkáltatók hoztak létre, mi is egy tagja vagyunk, de a legnagyobb munkáltatók Magyarországon a tagjai. Pont azért, hogy ezen a területen a tapasztalataikat megosszák egymással. Na most a másik dolog, hogy mennyire sikerül megtalálni a megfelelő munkát az ügyfeleinknek. Én azt gondolom, hogy pont ez a nagyon, nagyon jól kitalált, nagyon intenzív előkészítés miatt ezzel a módszerrel nagyon jó arányokban lehet megtalálni a megfelelő munkahelyet. Egyébként azért azt is el szeretném mondani, hogy ez a munkaerő, tehát mondjuk az értelmi sérült emberek is olyanok, mint az összes többi munkaerő, abból a szempontból, hogy például lehet, hogy 5-10 év után megmondja, vagy szeretne tovább lépni, vagy változni, vagy fejlődni, és akkor visszajön hozzánk, és azt mondja, hogy akkor ő most egy másik munkahelyet keres, nem azért, mert kirúgták, nem azért, mert rosszul érzi ott magát, egyszerűen azért, mert fejlődni szeretne, vagy valami újat szeretne csinálni. Ez nagyon ritkán fordul egyébként elő, de azért volt már rá példa a mi praxisunkban, úgyhogy ez is előfordulhat.
Van már olyan ügyfelük, fogalmazunk ilyen hivatalosan, akit már 18 évek követnek végig?
Hát 18 még nincs, 96-ban indult a szolgáltatás, olyan 97 körül voltak az első elhelyezések, van akit, igen, azóta, igen, és egyébként ő speciál pont ugyanazon a munkahelyen van azóta is, tehát igen, igen.
Én nagyon örülök, hogy eljött és beszélgethettünk erről, mert azt gondolom, hogy ez is legalább annyira fontos, és az életünk része, és minél többet beszélgetünk erről, talán annál közelebb kerül hozzánk, vagy mindenkihez az, hogy másként vagyunk egyformák ebben a világban. Vég Katalinnal, a Szalva Vita Alapítvány ügyvezető igazgatójával töltöttem a fél órát, és köszönöm, hogy eljött.
Én is nagyon köszönöm a lehetőséget.
És ezzel mai műsorunk végére értünk, amelynek elkészítésében Bence József és Rózsahegyi Gábor voltak segítségemre. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Törtei Takács Krisztát hallották. Holnap délután 3-kor ismét várom Önöket.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsorát hallották. Rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. Minden hétköznap 19 órától. Klubrádió. A szabad frekvencia. Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsor.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A Hallgatók mai beszélgetőtársa
Vési János.
Jó napot kívánok, Dési János vagyok, és gyorsan elmondom, hogy én milyen témákat ajánlok önöknek megbeszélésre. Beszéljünk arról, hogy kik a felelősei a hétvégi Vesz-Balkánnál történt tragédiának, az üzemeltetők, azok, akik nem ellenőrizték, vagy esetleg a jogszabályok, vagy netán azok, akik pánikot keltettek. Aztán beszéljünk arról, hogy az MSZP számításai szerint a Fidesz akár 20-25%-kal is csökkenteni a nyugdíjakat, hogyha valóban azt gondolják, nem lehet többet nyugdíjra fizetni, mint amennyit nyugdíjra bevesznek. A miniszterelnök szóvivője ezzel kapcsolatban több szerénységre intette a szocialistákat.